Szemeimet a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és szent fiától, a Jézus Krisztustól, aki odaadta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség érte, örökkön örökké. Amen. Isten igéjére figyeljünk, a János szerinti evangélium 11. részéből olvasom, az első verstől egészen a 31. versig. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeret, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Judeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda még? Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomban merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban ott maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott. Legyen áldottá az Isten igéje, hogy azt befogadjuk, és megteremjük az ige drága gyümölcseit. Hajtsuk meg fejünket imádságra együtt. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. A mi bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten válaszát. Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük a 251. énekünknek az első és második szakaszait. 251. énekünk így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen.
Save me, Savior.
Kedves igehallgató testvérek, figyeljünk Isten üzenetére. A János írása szerinti evangélium 11. részéből a 32. verstől olvasom. Hogy Isten miképpen szól hozzánk, azt ülve maradva hallgassuk, de nyitott szívvel és az igének kijáró tisztelettel. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült a lelkében is, háborgott, és megkérdezte: Hova helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: Íme mennyire szerette! Közülük néhányan pedig így szóltak: Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg? Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, és ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: Vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus így szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Nem egyformán éljük meg a gyászt. És nem egyformán gyászoljuk minden szerettünket. Van olyan, hogy az ember, amikor elveszik valakit a környezetéből, úgy érez, vagy úgy viselkedik, mintha egy könyvet fejezett volna be, becsukja és félreteszi. És van olyan, hogy egyszerűen az ember azt éli meg, hogy nem tudja elengedni azt, aki addig ott volt az életében. Hogy ragaszkodik hozzá, hogy minden érzése szembe megy azzal, hogy elengedje, vagy elfelejtse. És van olyan, hogy egy személy, valaki, lehet, hogy éppen te, még évekkel, vagy évtizedekkel azután is, hogy elveszítettél valakit, fájdalmat érzel, visszagondolsz rá, nehéz lesz a szíved. És van olyan, hogy valaki alig-alig érez fájdalmat. Dönt, hogy túl kell lépni rajta, és túllép. Egy 50 év körüli ismerősöm mondta el, hogy a 81 néhány éves édesapja elvesztése után, még évekkel később is az esti órákban, ha megcsörrent a telefon, akkor az első gondolata mindig ez volt: na ez édesapám. És mindig csalódva kellett ránézzen a telefonra, vagy ha ránézett, akkor csalódva állapította meg, hogy na ez mégsem ő, más valaki keres. Hozzászoktam ahhoz, mesélte, hogy éveken, sőt évtizedeken át az esti órákban rendszeresen hívott, és az esti órákban, amikor a telefon hangját hallottam, már vártam a kérdését: hogy vagy, gyermekem? Milyen volt az elmúlt heted? Vagy milyen volt a mai napod? Hiányzik a kérdése ma is, a törődése, az, ahogyan újra és újra odaállt mellém, ahogyan fontos voltam számára, hiányzik, és ezt nem tudom elengedni. Kedves testvérek, ne lenne természetes az, hogy aki évtizedek alatt megszokta ezt az atyai törődést, az hiányt él meg, akkor, ha egyszer csak hirtelen megszakad, Ha addig minden nap vagy minden héten rendszeresen valaki rákérdezett, és neki lehetősége volt elmondani, és egyszer csak már nincs ott az, aki addig kérdezett. Ahogy természetes az is, hogy nem mindenki hiányzik egyformán, vagy az is, hogy van, aki könnyebben lapoz, és van, aki egyszerűen csak dönt, és ha döntött, akkor áll az általa választott útra, nem igazán törődve a többivel, vagy azzal, ami előtte volt. Van, aki a gyászban egyszerűen eldönti, hogy túl akar ezen lépni, és túllép rajta. Míg másoknak ez, bármennyire is akarják, nem megy. Egyszerűen nem megy. Hiába minden ráció, hiába a rábeszélés, hiába a mellette állóknak a józan szava, a szavak nem jutnak el a szívhez. Valahol hidegen koppannak, és hiába akarja magára erőltetni, nem megy. Kedves testvérek, hadd kérdezzük meg most, miközben a gyászt vagy a vigaszt keresi a szívünk. Nem tudom, hogy melyik jobb, vagy melyik áll közelebb hozzá, vagy csak egyszerűen ott van egyik vagy másik. Hadd kérdezzük meg, van-e jó gyász? Vagy melyik a jobb? Az, amikor az ember könnyen túllép rajta, vagy az, amikor még évekkel később is benne van és átjárja? Hogyan gyászolok? Figyeljünk erre is. Mire figyeljünk, ha gyászolunk? És mire akkor, ha gyászolók vannak körülöttünk? Hogyha most az ige üzenetét keressük, akkor mindenek előtt észre kell vegyük azt, hogy Jézusnak a két testvérrel való találkozásban mennyire más a reakciója, mennyire másképp bánik egyik testvérrel, és mennyire másképp bánik a másikkal. Ugyanaz a helyzetük. Ugyanaz a személy hiányzik az életükből. Ugyanazt a testvért, Lázárt veszítették el. És Jézus mégis teljesen máshogy reagál egyikre és a másikra. Mártával szinte vitába száll. Érvel. Magunk előtt hallhatjuk a dialógust, Márta, amikor Jézussal találkozik, szinte szemrehányóan szólítja őt meg. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha itt lettél volna, a fájdalom nagyon keményé tud tenni, akár szemrehányóvá. Dühöt, haragot válthat ki belőlünk. Azt hiszem, hogy sokak számára nem idegen. Nem idegen az, hogy miközben gyászolunk, érzések öntenek el. Nem idegen az, hogy miközben gyászolunk, és egyszerűen csak a fájdalmunkban akarunk létezni, ránk tör valami, ami mégis idegen, ami nem az, amit vártunk magunktól. Ránk törhet a düh, a harag, és sokszor a gyászban szembe megyünk azokkal, akiket amúgy nagyon szeretünk, és akik ott vannak mellettünk. Konfliktusok alakulnak ki. Sokszor már a temetés megelőző órákban, napokban megromlik a hangulat, mert egyszerűen emberek úgy élik meg a gyászukat, hogy a fájdalom valami haragvássá, dűvé alakul át bennük. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondja Márta szemrehányóan Jézusnak. Ti látjátok ezt a gyászban levő nőt? Kétségbe esett. Mélységben van, fájdalomban van, és a fájdalomból tör elő ez a kérdés, ez a szemrehányás. Mélyben van, és süllyed egyre mélyebbre. És miközben süllyed, Jézus szembe megy Mártának a süllyedésével, és mint egy megtorja, meglöki kifelé, ő is élesen szól vissza. Élesen szól a süllyedő Mártához azért, mert tudja, hogy Mártának arra van szüksége, hogy valami erős, erős szó, erős kéz megállítsa őt a süllyedésében. Visszatolja őt a mélyből, és megállítja a süllyedését. Mint egy Jézus is belekiált a Márta életében, én vagyok a feltámadás és az élet. Állj le! Ne esj még jobban kétségbe! Vedd észre, hogy hol vagy! Hogy mindaz, ami benned van, a vesztességérzet, a fájdalom, a zuhanás fele tol téged. Állj le! Nagyjából Ugyanaz hangzik el Mária részéről is akkor, amikor Jézussal találkozik. Amit korábban a másik testvér mondott. És Jézus mégis teljesen másképp reagál arra, amit Mária mond. Mit látunk? A Máriával való találkozásában Jézus szavak nélkül marad. Könnyekre fakad. Mélységesen megindul a szívében. Mintha nem lenne mondani valója. Mintha teljesen más személy találkozna Máriával és Mártával. Miért van ez? Miért ez az éles kontraszt? Miért van az, hogy Máriát egyszerűen a maga gyászában, a fájdalmában nem a szavakkal bátorítja Jézus, hanem inkább az együttérzéssel. Lemegy oda, ahol Mária van az ő szívében. Lemegy a könnyekhez, lemegy a fájdalomba, együtt érez. Belefolyik abba, mindabba, amit Mária érez. És csak ennyit tud mondani, hol van ő. Miért érez az ennyire együtt Máriával? Miért engedi meg magának azt, hogy elérje őt a Mária gyásza? Miért engedi ennyire közel magához Jézus a Mária fájdalmát? Annyira közel, hogy sírásban tör ki. Miért a különbség? És hadd tegyük fel a kérdést, miért tartja annyira fontosnak ezt János evangélista, hogy ezt leírja, elmondja nekünk? Lényegét árul el arról, amit a gyászban én is láthatok, vagy megélhetek, ez a történet. Lényegét mondhat neked is ma. Mártával az igazságot járja Jézus körül. Az értelem által befogadható valóságot ragadja meg. Érvek szintjén közelít Mártához, mert Márta, Márta. Hagyj! Állj le! Itt vagyok én! Én vagyok! Mondja Jézus a feltámadás. Miért? Mert Mártának az értelemmel mondott szavakra van szüksége. Arra, hogy őt kiemeljék a gyász mély zuhanásából. Kell az, hogy az éles szavak behatoljanak a Márta szívébe. Jézus Mártához a hideg ráció és az akaratra való ráhatás által közelít. Máriának nem sokat mond Jézus a szavakkal, hozzá másképp közelít, könnyekkel, együttérzéssel. Különbözőek. Úgy, ahogy mi is különbözőek vagyunk. És ez nem csak abból a történetből derül ki, amit most hallottunk, hanem abból a történetből is, amikor Jézus vendégeskedik a Mária, Márta és a Lázár házában. Mártát az elbeszélésből, amint megtudjuk, Jézus ott létele beletolja egy kötelesség tudatba. És Márta, mint aki vállalja a felelősségét annak, hogy vendéget hívtak, vagy vendéget fogadtak a házba, egyszerűen intézi a dolgokat, szervezi, főz, készíti a vendégséget. Ő a kötelességtudó, a hideg ráció. Ezt kell tenni, ha vendég jött a házba. Így kell viszonyulni hozzá. Oda kell figyelni. Ezzel szemben a másik testvér Mária, mintha nem is lenne vendég a házban, leül a Jézus lábaihoz, és hallgatja őt. Elmélyül abban, amit Jézus mond, közel engedi a szívéhez. Szinte magunk előtt látjuk, ahogy Mária lecsüggesztett ajakkal, csodálkozva hallgatja Jézus szavait. Minden szó utat talál hozzá. Nem csoda az, hogy ilyen a helyzetben Márta oda megy Jézushoz, és ezt mondja, hogy nem törődsz azzal, hogy az én testvérem magamra hagyott. Nem törődsz azzal. Újra a nyers Mártával találkozunk, aki nem fél attól, nem riad vissza, hogy Jézushoz odalépve számon kérje őt. Hideg szavak szinte koppannak, vagy fájnak a hallgatónak. Szinte megbotránkozva hallgatjuk ezeket a mondatokat, hogy is teheti ezt? Honnan veszi a bátorságot, hogy számon kérje Jézust? Nyers szókimondás. Csupa akarat, csupa autoritás, felelősségtudat, elvárás, és van egy kis áldozat is ebben a Mártában, de most erre nem térünk ki. Mária, miközben a másik bürcöl, belehallgat a Jézus beszédébe, és elfelejt mindent, ami addig volt, vagy ami körülötte van. Áthangolódik. Csupa mélység. Nem véletlen a Jézus kétféle reakciója. Mert két olyan emberrel találkozik, akik nagyon másképp élték meg ugyanazt. Noha annak a családnak a tagjai, és ugyanazt a testvért veszítették el mindketten. Teljesen természetes az, hogy a gyászunkat mi magunk is sajátos módon, a magunk módján éljük meg. Teljesen másképp élünk meg helyzeteket. Van, aki úgy általában rendszerint az életet nagy magasságokban és nagy mélységekben éli, és alig van átmenet a kettő között. Nagy hullámzás, hol fenn, hol lenn, vagy hevesség, vagy nagy mélység, bűntudat. És van, aki alig-alig hullámzik. Alig-valig van olyan történés esemény az életében, ami kimozdítja, ami kilöki abból. Ő a stabil, lassan folyó patak, vagy folyam. Olyan lassú, de békés. És kedves testvérek, miközben az ember egyik vagy másik élethelyzetben van, így a gyászban is, nagyjából ugyanazt éli meg, amit máskor is, vagy máshol is. Mert magunkon keresztül, a lelkünkön keresztül éljük meg a gyászt, valakinek az elvesztését. Persze a csupa hullámzás és a lassú, békés folyó típusú között a palettán még nagyon sokféle lehetőség van. Nem csak ez a kettő, nem csak a két véglet, de azért rendszerint a családban, amikor a megélésekről van szó, rendszerint így éljük meg, hogy te vagy az, aki mindig hullámzol, vagy te vagy az, akit nem mozdít ki semmi, aki passzív, aki csak úgy szemléli az életet, aki nem vállal felelősséget. Sokszor bántjuk egymást ezekkel a szavakkal, számon kérünk, elvárjuk, hogy a másik ne olyan legyen, amilyen. Élje meg másképp. Lehetne másképp is fogalmazni, nem csak így, hogy te vagy a mindig hullámzó, te pedig a stabil, lassú folyó, akit nem lehet kimozdítani. Lehetne azt is mondani például, hogy te vagy az érzelmes, aki tud nagy magasságokban és nagy mélységekben lenni, de éppen ettől vagy szép, hogy tudsz fent is, meg lent is lenni. Te pedig a biztonság, a békét adó sziget, akinek jó az árnyékában lenni, jó a közelében lenni. Mennyire másképp hangzik ez, nem vádként, nem elvárásként. Mert már nem azt látom, hogy a másik ilyen vagy olyan, hanem egyszerűen a szívem olyannak látja őt, hogy közben számol az Isten ajándékával, ami a személyiségében, a személyében el van rejtve a mellettem levőnek. Egy alkalommal két lánytestvér kopogott be hozzám. A 40-es éveikben jártak. Azért jöttek, hogy egy temetést jelentsenek be, és megbeszéljük, ahogy ez lenni szokott, a temetés menetét. Miközben beszélgettünk egymással úgy, ahogy máskor is, megkérdeztem tőlük, hogy élik meg a családtag elvesztését. Az egyikük nagyon röviden a következő választ adta. Hát hogy, tiszteletes úr? Túl kell lépni rajta. Ez ilyen egyszerű. Ránéztem a másik testvérre, könnyes lett a szeme, lehajtotta a fejét, és halkan, szinte alig hallhatóan mondta a következőt, fáj, nagyon fáj. És ezt mondva eleredtek a könnyei. Erre a testvér rászólt, a temetés még messze van, nem sírunk, fejezd be. Nem, szinte kiáltva szólt vissza a másik. Nem, ezt most nem engedhetem. Legalább a tiszteletes úr előtt engedd meg, hogy kísírjam magam. És felén fordulva mondja tovább, látja, mit csinál velem? Már tegnap elkezdte, folyton rám szól, végcomoz, bólogat a fejével, a nem teszését nyilvánítja ki az első könnyél. Én ezt már nem bírom tovább, fordul vissza a testvéréhez. Én nem tudok olyan erős lenni, mint te, de nem is akarok olyan erős lenni, mint te. Belőlem a könnyek jönnek elő. Hagyd meg nekem a könnyeim. Van-e jó gyász? Nincs. Csak az van, amit megélsz. Mindenki úgy éli meg a gyászát, ahogy tudja. A maga személyiségén, a maga mélységén keresztül, a maga kötődése által. És normális az, hogy teljesen másképp éljük meg. Ahogy normális az is, hogy egy-egy szerettünk elvesztésekor más élünk meg, mint amikor egy másik szerettünket veszítjük el. Van normális gyász, van olyan gyász, amihez konformizálódni kéne, ami kívánatos lenne, hogy így vagy úgy kell megélni? Nincsen. Úgysem tudunk a kellekben élni. És leginkább akkor nem tudunk, amikor nagyon mélyen érint minket valami, mint például a gyásznak vagy az elvesztésnek a mélysége. Van-e jó gyász? Hát látjuk azt, hogy miközben előttünk van két egymástól nagyon különböző személy, egyszerűen csak az van, hogy egyik is, a másik is a maga módján éli meg a gyászt. Még Jézussal is mindkettő a maga módján áll szóba. Kinek lenne a gyásza a jó gyász, a Mártáé vagy a Máriáé? Ki fogja eldönteni? Hát aki ebben dönt, az Jézus. Tudjátok miért? Mert mindkettőt meghagyja, hogy úgy gyászoljon, ahogy éppen tud. De közben közel megy mindkettőhöz. Egyikhez a hideg ráció az akaratiság által. Őt ebben szólítja meg, a másikat pedig az érzelmi síkjában. Abban a mélységében, amit éppen megél, a könnyek és az együttérzés által. Sokszor a gyászban is kiigazítjuk egymást. Elmondjuk, hogy nem úgy kell csinálni, hogy te csinálod. Valahogy máshogy kell. Sokszor egy temetésről, hazafele menet is, egyszerűen csak ítélkezünk. Mit mondunk? Nem is hullatott könnyet. Milyen gyermek ő, ha nem siratja a szüleit? Vagy mondunk valami mást. Nem tudott megvigasztalódni. Na hát, nem is hallotta meg a prédikációt, az igét. Na hát, nem hallja meg azt, amit a többiek mondanak neki. Olyan mélyen van, ki látott már ilyet. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy az ilyen mondatok, az ilyen szavak nem segítenek senkit a gyász megélésében. Úgy ahhoz az sem segít rendszerint, hogy védj erőt magadon, vagy lapozz tovább, vagy az élet megy tovább. Miért kéne erőt vegyen magán valaki, miközben gyászt él meg? Miért kéne erősnek lenni egy olyan helyzetben, amikor éppen azzal találja szembe magát, hogy nincs ereje megváltoztatni a történteket? Hogy nem tudja egyszerűen a halál tényét befolyásolni, hogy az meghalad minket? Nem ezzel szembesülünk. Erősek akarunk lenni valahol, ahol a mi erőnk nem elég. Kedves testvérek, van-e jó gyász? Ez volt az első kérdésünk, és erre a válasz az, hogy van. Van jó gyász, az, amit te megélsz, az a jó gyász. De mire figyeljek én, jöhet a következő kérdés, akkor, ha gyászolok. Jézus nagyon máshogy közelít a két testvérhez. Tudja, hogy mi kell Mártának, és azt is tudja, hogy Máriának valami más kell. És ebben óriási bátorítás van. Ami kiderül az, hogy Isten nem kaptafára gyártja a vigasztalást. Nem uniformizál. Nem az van, hogy most akkor neked csak ezt kell, és csak így kell befogadni. Vagy ahhoz, hogy te jól éld meg keresztényi módra, ahhoz erre van szükséged. Óriási a bátorítás és a vigasztalás ebben a történetben, mert ebből erőt meríthetünk, hogy Jézus, ha nem ment el a Márta hideg rációja mellett és akaratisága mellett, és nem ment el a Mária mélysége mellett, akkor nem fog elmenni melletted sem. Ha most éppen gyászban vagy, lehet, hogy érzékeled, látod, hogy közelít hozzád. És úgy közelít, hogy megtalálja a szíved. Tudja, hogy mire van szükséged, és megkeres téged. Ha érvekre van szükséged, akkor úgy közelít. És ha együttérzésre van szükséged, akkor úgy közelít hozzád. Rendszerint mi vagy csak az egyiket tudjuk nyújtani, vagy csak a másikat. Ezért vagyunk pocsék vigasztalók, ahogy jobb barátai is azok voltak. Mert vagy csak az ész a ráció szintjén tudunk mozogni, az akaratiságban, vagy csak az érzelmi mélységben. Nem tudjuk mind a kettőt adni. Egy 31 néhány éves fiatalember mondta el, hogy 10 éves korában elveszítette az édesapját. Miközben az elhontolás történt, valami, mint egy villám élesen áthasított rajta, egy nagyon mély érzés. Egyedül maradtam. Nekem már nincs többé rólam gondoskodó édesapám. És ez a nagyon mély, villámként rajta áthasító érzés egyszerűen azt hozta, hogy ő teljesen kikapcsolt mindabból, ami körülötte zajlott. Minden valami sűrű ködön át látszott. Semmit nem láttam, semmit nem hallottam. Csak ezt az érzést éreztem újra és újra. Egyedül maradtam, és rólam már nincs, aki gondoskodjon. Véget ért a temetés, és egymás után léptek hozzám, mesélte az elbúcsúzók. Mindenfélét mormogtak, de semmi nem jutott el hozzám. Kérdezgettek talán, de nem is emlékszem semmire. Nem jelentett egy szó se semmit. Aztán egyszer csak odalépett egy bácsi hozzám, keményen megszorította a kezemet. Annyira keményen, hogy még ebből a mélységből is ki kellett lépnem. És ugyanúgy keményen a szemembe nézve a következőt mondta, a te apád fel fog támadni. Hallottam. És közben az volt bennem, hogy ezt tudom. Ez nekem nem kérdés. Ismertem az apámat, a hitét. Tudom, hogy fel fog támadni. És tudom, hogy lesz találkozásunk. De ez nekem most nem kérdés. Nekem most az kérdés, hogy ki fog rólam gondoskodni. Egy 10 éves gyermek gyásza. Egy 10 éves gyermek megélése. És azt hiszem, kedves testvérek, érezhetjük ebből már is azt, hogy sokszor mennyire bután, vagy mennyire félre sikeredetten sikerül a mi vigaszunk, vagy vigasztalásunk. Egy 45 éves nő, 2 évvel az édesapa halála után, és 4 évvel az édesanyja halála után a következőket mondja. Néha elsírom magam. Van, hogy csak úgy ülök a munkahelyemen, és elerednek a könnyeim. És ilyenkor jön a reakció a családban, a munkatársak részéről, lép már túl rajta. És bennem ilyenkor rendszerint ez a kérdés van jelen. De min lépjek túl? Kin lépjek túl? Azon, hogy van édesapám, vagy volt édesapám, meg édesanyám? Ezen túl kell nekem lépni? Kérdez rám. Nem válaszolok. Mondja ő tovább. Én ezen nem akarok túllépni. Tudja, tiszteletes? Folytatja. Miközben így élek, hogy időnként az érzések megjelennek bennem, a kezembe került egy könyv. Viktor Frankl, és mégis mondj igent az életre című könyve. Ez alatt az elmúlt 4 év alatt, meg 2 év alatt nekem Frankl lett a legnagyobb vigasztalom. Hogyan, kérdezem én? Hát úgy, hogy ebben a könyvben van egy mondat, ami nekem nagyon sokat jelentett, mert annyira más volt, mint amit eddig hallottam. És mi az a mondat, ami olyan sokat jelent valakinek, aki gyászban van, kérdezem én tőle. Ez a mondat így hangzik. A kapcsolataink túlélik a halált is. A kapcsolataink túlélik a halált. Hogyan, kérdezem én? Hát úgy mondja az illető, hogy az apám a halála után is az apám marad. Ezen semmi nem változtat. Ahogy az anyám is az anyám marad, meg a testvérem, a gyermekem, ezt a halál sem tudja megváltoztatni. De akkor, amikor elvárják tőlem, hogy szembe menjek, hogy lapozzak, akkor azt érzem, hogy a többiek azt akarják, hogy felejtsem ezt el. Én pedig nem akarom. Számomra Frankl mondata szépen összefoglalja azt, amit a Biblia mond a gyászról, halálról, elmúlásról. Mert a Biblia arról beszél, hogy a halállal nem ér véget a kötődésünk a másikhoz. Sőt, éppen az ellenkezőjét mondja, hogy lesz újra találkozás. Úgy, hogy felismerjük egymást. És így lehet kötődni továbbra is a halál után a másikhoz. Kedves testvérek, Jézus látja és érzékeli azt, ahogyan te működsz, és tud úgy ott lenni, ahogyan neked szükséged van. És ez nem csak a gyászhelyzetekre igaz. Mert lehet, hogy valaki úgy van itt, hogy azt mondja magában, hogy én most nem gyászolok. Mi közöm nekem ehhez? Lehet, hogy teljesen más kérdésekkel vagy problémákkal jöttél, de ugyanúgy igaz a te életedre nézve is az, hogy Jézus tud úgy ott lenni az életedben, ahogy neked szükséged van rá. Tud rád hangolódni, tud a szívedhez kötődni. Mit kezdjek mindezzel, ha most éppen nem gyászolok, lehet ezt kérdezni. Több mindent lehet kezdeni. És adok erre a kérdésre néhány választ. Lehet, hogy egyszerűen most ezt a jelent megélhetjük úgy, hogy vannak felkészülési idők. Mert általában a gyász nem szokott kikerülni. Rendszerint eljön az idő, amikor sorra kerülünk. És ha most éppen nem vagyok gyászban, akkor tekinthetek erre a jelenemre úgy, hogy ez a felkészülési időm, hogy majd egyszer eljön az én gyászom is. Miközben felkészülési időben élek, mit tehetek? Egyszerűen magamba szívhatom, és magadba szívhatod azt, hogy Jézus oda tud lépni a gyászban is hozzád úgy, ahogyan talán senki más. Ott, ahol az emberi szó csak koppan, vagy csak érzelgősséget érzünk belőle, ott Jézus tud úgy jönni, ahogyan a többiek nem tudnak, ahogyan te szívednek van szüksége rá. Ha nem vagy gyászban, magaddal viheted annak bizonyságát, hogy előbb-utóbb belekerülsz, de ez nem jelenti azt, hogy a gyászban egyedül kell lenni. Jézus ott akar lenni, az Isten ott akar lenni melletted a gyászban. Ahogy magaddal viheted azt is, akár gyászban, vagy akár nem, hogy Jézus legyőzi a halált. És a Lázár feltámasztásának a története erről is beszél. Túl azon, hogy ráhangolódik Mártára Mártaként, Máriára Máriaként, vagy Jézusként külön-külön mindegyikre, ott van benne az is, hogy Jézus szembe megy a halál tényével. Egyszerűen megteszi azt, meg tudja tenni azt, amire mi magunk nem vagyunk képesek, de mégis vágyunk arra. Na és megérkeztünk az utolsó kérdésünkhöz. Mit tehetek akkor, ha gyászolók vannak körülöttem? Ha találkozok mások gyászával, milyen lehetőségeim vannak? Miközben lehet, hogy nem vagy gyászban, vagy magad is vigasztalódsz, Isten elküld, hogy legyünk mások vigasztalói. De mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja, nem mindig tudunk azok lenni. Vagy nem mindig tudunk jól azok lenni. Nem feltétlenül olyan nagy baj ez. És lehet, hogy most ezen a mondaton némelyek megbotránkoztok. Hogy ne lenne baj? Hogy ne lenne baj az, hogy nem tudunk úgy szólni, ahogyan kéne, ahogyan a másiknak a vigasz eljutna a szívéhez? 3 évvel azután, hogy segédlelkész lettem itt ebben a gyülekezetben, elérkezett az elbúcsúzásom ideje is. És emlékszem arra az utolsó vasárnapra, amikor a Viski család vendége lehettem az ebédnél. Miközben együtt fogyasztottuk el a finom falatokat, az a kérdés is terítékre került, hogy hogyan mész tovább. És erről beszélgettünk. Hogyan megyek én tovább? Emlékszem arra ma is nagyon világosan, hogy valami akkor nagyon mély hálaként sugárzott át rajtam. Mi volt ez? Többek között az, hogy mikor visszanézve az azelőtti 3 évre a közös munkát láttam, akkor azt is láttam, hogy Isten rajtam, meg a másikon és a harmadikon keresztül nagyon sajátos módon tudott belenyúlni egyik és másik ember életébe. Miért volt bennem hála? Azért, mert közben láttam azt, hogy nem vagyunk egyformák. Különbözünk. És a magunk értelmi, akarati, érzelmi síkjaink keresztül Isten használt minket. Nem mindenkinek ugyanarra volt szüksége, amit Simon János tudott nyújtani. De volt ott valaki más, aki tudott másképp nyújtani. Ugyanabból az Istenből valamit. És kedves testvérek, erről szól a gyülekezetben való létünk, a közösségi létünk, hogy sokfélék vagyunk. Lehet, hogy amit az egyik mond vigasztalásként, az nem jut célba. De amit a másik mond, a másik nyújt, az mégis célba jut. Mert az Isten így gondoskodik rólunk, közösségként. Sokfélék vagyunk, sokszínűek. Használja Isten a mi értelmi, érzelmi, akarati és más megnyilvánulásainkat, működési módunkat. Mi a vigasztaló, mi a bátorító abban, hogy nem tudunk teljes vigaszt nyújtani? Hát többek között az is, hogy ki tudjuk egymást egészíteni. És lehet örülni annak, hogy a másik nem olyan, mint én. Hogy a gyásza más, de a vigasza is más lehet. Hogy lehet, hogy ott, ahol az én mondatom nem ér célba, rajta keresztül az Isten bele tud nyúlni a másik életébe. Hogy nem baj az, hogyha valaki hullámzik, hogy folyton magasságban vagy mélységben van. Hogy nem baj az is, hogyha valaki csak a hideg ráció szintjén tud megélni valamit. Lehet, hogy éppen ezáltal lesz az Isten kezében áldás forrásává. Lehet, hogy éppen így leszel te magad is, vagy így vagy, áldás forrása mások számára. Vigasztaljátok egymást, hangzik az első Tesszalonika levélben. És hajlamosak vagyunk ezt a felszólítást úgy hallani, hogy nekem kötelességem oda menni mindig a másikhoz, és valamit adni neki. Ha gyászban van, akkor vigasztalást kell adnom én, de ki vagyok az az én? Vajon ez a levél csak egyéneknek íródik? Nem. Hogyha elolvassuk a páli leveleket, akkor annak mindegyike, vagy szinte mindegyike, vagy nagyon sok azok közül a többség az egy-egy gyülekezetnek íródik, és a tesztalonikai levélek közösségnek íródott. Nem külön a személyek kapják az Istentől, vagy nem csak külön a személyek kapják az Istentől feladatként, hogy majd menjenek vigasztalni, nyújtsanak vigasztalást, hanem a közösség. És ebben az a bátorító, az a vigasztaló, hogy ha közösségként kapjuk, akkor beleláthatjuk azt is, hogy ki tudjuk egészíteni a magunk sajátos módján a közösség működését. Vigasszá tudunk lenni egyik a másiknak. Közösségként azt is megtapasztalhatjuk, amit lehet, hogy egyénekként nem tudunk megtapasztalni. És azt gondolom, kedves testvérek, ha a közösségben látjuk a vigasztalás lehetőségét, akkor felülkerekedhetünk azon a kényszerünkön, hogy így vagy úgy jó a vigasztalás vagy a gyász megélése. Akkor látjuk, ha látjuk a másik ajándékát, lehetőségét, az Isten rajta keresztül munkálkodó kezét, vagy az Isten rajta keresztül megszólaló hangját, akkor látjuk azt, hogy mennyivel gazdagabb a közösség, mint amit addig gondoltunk róla. És mennyivel gazdagabb lehetek én, ha ilyen közösségem van, vagy így tudok a mellettem levőre tekinteni. Kedves testvérek, nem akarom elhallgatni azt, amivel az ige zárul. Jézus bekiált a sírba, Lázár, jöjj ki! Itt már nem arról van szó, hogy Márta és Mária gyásza és a hozzájuk vezető út, itt valami másról van szó. Jézus bekiált a sírba, és aztán olvassuk azt is, hogy Lázár kimegy onnan. Mert Jézusnál nem csak szavak vannak, és nem csak együttérzés, hanem vannak tettek is. És ebben is bátorítás és vigasztalás van. Hogyan? Egy olyan görög szó áll itt, ahol azt írja a mi fordításunk, hogy Jézus megindult az ő szívében. Egy olyan szó áll, ami azt jelenti, haragban, dűben, nagyon heves érzésben lenni. És bibliaolvasó emberként azt gondolom, hogy feltesszük a kérdést, vagy minimum szemet szúr nekünk az, hogy miért van ott ez a szó. Na jó, egy kicsit a fordítók mindig eltompítják ezt, hogy megindult a szívében. Ezt hajlamosak vagyunk úgy hallani, hogy na hát Jézus mélyen érintve volt, együtt érzett. Persze, előtte is elsírta magát, hát ez is arról szól. Nem. Ez teljesen másról szól, de miről? Miért van Jézus annyira mélyen megindulva, hogy haragot, nagyon mély haragot és nagyon mély dühöt él meg? Így kiált be. Nem is tudnám visszaadni ezt a kiáltást, hogy Lázár jöjj ki. Egyik magyarázó azt mondja, hogy azért indul meg ennyire Jézus, azért van ilyen mélyen, dűben, haragban, mert egyszerűen észreveszi azt, hogy a halálnak milyen hatása lehet az ember életére. Beleérez abba a fájdalomba, amit Mária és Márta megél. És miközben beleérez ebbe a fájdalomba, Jézus előre látja azt, ami majd vele történni fog. Látja a keresztet, látja a Golgotát. És beleérez abba, amit majd azok, akik ott vannak a kereszt alatt, érezni fognak. És ettől van a dű, ettől van a harag. És miközben Jézus ezt éli meg, ez készteti őt arra, hogy valami rendkívülit tegyen. Mi az, amit tesz? Hát az, hogy fellibbenti a fáklat. Hogy túllép valamin. Hogy egyszerűen bekiált és a halál tényével szemben menve kihívja a megholtat a sírjából. És ez jelzés nekünk. Tudjátok, miben jelzés? Abban jelzés, hogy így történik a feltámadás is, hogy Jézus szembe megy a halál tényével, és egyszerűen kiált majd neked és nekem. Mert Jézus nem csak a szavak embere vagy istene, és nem az együttérzés istene vagy embere. Ennél sokkal több, ő a tettek istene. Rendszerint, miközben gyászolunk, mi elakadunk. Nem érkezünk meg eddig, hogy Jézus tettekre képes. Vagy megmaradunk ott, hogy az ige ezt üzeni, ezt mondja, igen, lesz feltámadás, de valahogy érzelmileg nem kerül közel hozzánk. Vagy megmaradunk ott, hogy gyászban vagyok, fájdalomban vagyok. És ez a tény, hogy a halál legyőzetet nem jut közel hozzám. C.S. Lewis, miközben az elveszített feleségét gyászolja, naplójában ezt írja. A gyász kockázatos. Mert a gyászoló nagyon könnyen belecsúszik abba a hibába, hogy a múltját, az emlékeit, a fájdalmát, vagy a fájdalom enyhülését, vagy a saját szeretetét szeresse. Miközben gyászol, az ember belecsúszik ebbe a hibába, hogy beleszeret valamibe, amit éppen megél. Beleszeret a fájdalmába, vagy a szeretetébe, vagy az enyhülésbe, abba, hogy már a fájdalom kevesebb, és nem tud ebből kiszakadni. Tudjátok, mi a nagy esélyünk, kedves testvérek? Nagy esélyünk az, ha észrevesszük, hogy mennyire szeret minket az Isten. Ha észrevesszük azt, hogy a gyászunkban hozzánk igazodik, ennyire szeret. Ha észrevesszük, hogy a tetteivel áll mellénk, vagy a tetteivel is mellénk áll. És ha észrevesszük azt, hogy ad egy közösséget mellénk, hogy sokféleképpen, sokféle ajándékaink által gazdagítsuk egymást még a gyászban is. Amen. Válaszoljunk a hallottakra a 461. ének első szakaszát énekelve. Mindig velem, Uram, mindig velem. Így kezdődik a 461. énekünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a mai napon jövünk hozzád gyászolókként, vagy jövünk hozzád olyanokként, akik megéltünk már vesztességet, akik tapasztaltuk azt, hogy mit jelent valakinek a távozása az életünkből, hogy mit jelent az, amikor egyik nap még szóba állhatunk, és a másik nap már nem érkezik válasz, mert nincs kitől. Hogy az egyik nap még simogat a kéz, és a másik nap már nincs, aki megsimogasson. Hogy az egyik nap még találkozhatunk az utcán, és a másik nap már nem jön szembe velünk az ismerős. Olyan sokféleképpen éljük meg a gyászt is, ahogy életünk mindenféle eseményében különbözőképpen vagyunk jelen. Urunk Istenünk, légy áldott azért, hogy végre felszabadulhatunk az alól a kényszer alól, ami nagyon sokszor rávetült, még a veszteségérzetünkre és a fájdalmunkra is, hogy így vagy úgy kell nekünk megélni, mert csak az a jó. Köszönjük, hogy Te a gyászban utat találsz hozzánk. Köszönjük, hogy a Mártákhoz Mártaként, a Máriákhoz Máriaként, vagy sajátosan azon az úton érkezel, ami nélkül nincs találkozás, ami kell ahhoz, hogy legyen szóbaállás, hogy megérezze a hideg rációban élő, vagy az akaratiságban élő ember, hogy Te ki tudod mozdítani őt, hogy leállítod a mély zuhanást, hogy tolod kifelé a fájdalomból, ahogy az is kell nekünk, hogy Te leereszkedj abba a fájdalomba, amit megélünk, és ott abban a fájdalomban velünk együtt érezve mutass egy kifele vezető utat, mutasd meg a vigasztalás lehetőségét. Úgy állunk előtted, ahogy vagyunk, Urunk, és arra kérünk, hogy jöjj és életünknek ezt a nagy területét, ami a mellettünk levők elengedése, a gyász, a fájdalom megélése, azt Te vedd a kezedbe. Segíts nekünk találkozni veled, és a találkozásban engedni azt, hogy Te megérkezzél hozzánk. Köszönjük, hogy a mai napon külön imádkozhatunk azokért, akiknek a szívében még nagyon éles a fájdalom. Imádkozhatunk azokért, akik frissen veszítették el szerettüket, akik lehet, hogy még csak a szürke homályban élnek, ami nem enged semmiféle belépést. Urunk Istenünk, de ugyanígy szeretnénk kiáltani azokért is, akik már régóta, lehet, hogy évek vagy évtizedek óta hordozzák a gyász, a fájdalom, a veszteségérzet mélységét, hogy naponta ereszkednek le abba, és naponta szükségük van arra, hogy valaki kiemelje őket abból. Kérünk, hogy légy jelen, lépjél be, és hozd ki Te azt, aki lehet, hogy már elfáradt abban, hogy újra és újra vissza kell menni, hogy nem lehet kilépni, hogy nem lehet elszakadni, hogy nincs enyhülés abban a fájdalomban, amit megél. Drága Jézusunk, ugyanakkor szeretnénk hálát is adni neked azért, hogyha Te megadtad azt, hogy a veled való kapcsolatban, találkozásokban enyhült a mi fájdalmunk és veszteségérzetünk. Hálás a szívünk most azért, ha sikerült nekünk elengedni valamit ebből a fájdalomból. Ha nem a kapcsolatot engedtük el, hanem inkább azt a fájdalmat, ami a kapcsolat átalakulásával megérkezett az életünkbe. Köszönjük, hogy miközben a kapcsolatunk tovább élhet, miközben lehet nekünk ma is emlékezni, visszatekinteni, felelevetíteni azt, amit kaptunk egy-egy elköltözött családtagunkon, szülőkön, testvéreken, gyereken vagy gyerekeken keresztül tőled. Hálás lehet a szívünk a Te ajándékaidért. Köszönjük Istenünk, hogy Te, miközben mi közösségként próbáljuk élni az életünket, újra arra buzdítasz, hogy merjünk adni abból, amit kaptunk. Még akkor is, ha számolunk, számolhatunk azzal, hogy az nem tökéletes. Merjünk vigasztalni még akkor is, ha azt éljük meg, hogy a szavaink üresen koppannak, és nem mindig jutnak célba. Merjünk odalépni a másikhoz, és számolni azzal, hogy a tökéletes az nem tőlünk jön, de Te összerakod a Te tökéletes vigasztalásodat sokunkon keresztül. Hálásak vagyunk a mai napon a közösség ajándékáért, azért, hogy Te egy-egy szóval, egy-egy mosollyal, egy-egy simogatással, vagy éppen az együttérző könnyekkel újra és újra belenyúlsz az életünkbe, és így lesz a Te munkád teljessé és tökéletessé. Légy áldott, hogy élhetjük így is a közösség ajándékát. Most, miközben előtted állunk, szeretnénk a mi közös imádságunkat csendben folytatni, és eléd hozni mindazt, ami bennünk van, a személyeset, azt, amit lehet, hogy csak te tudsz megérteni és átérezni. Folytassuk a Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy a szeretetszolgálati persejünkbe adományokat gyűjtünk Goga Elizának, aki a zeneiskola diákja, és egy gerincműtétre van szüksége. Leukémia miatt van szüksége erre a gerincműtétre. A betegség a gerincét is megtámadta, és szükség van 16 ezer euróra azért, hogy az ő gyógyulása, vagy az ő javulása megtörténhessen. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt hónapban a perselyes adományok végösszege a szeretetszolgálati perselyünkben 6580 lej és 100 euró. Ennyit utaltunk át Klaudiának, és ezzel járultunk hozzá gyülekezetként az ő gyógyulásához. Isten áldja meg az adakozókat, akik szívükön hordozzák a más betegségét és gyógyulását. Most pedig a 461. énekünknek énekeljük a második, harmadik és negyedik, illetve ötödik szakaszait. Felváltva fogjuk énekelni a második és ötödik szakaszt mindannyian, a harmadik szakaszt csak az asszonyok, nők, a negyediket csak a férfiak. A 461. énekünk így második szakasza így kezdődik: nem mondtad, é Uram, híveidnek, hogy szent lelked fog majd lakni bennek. Thank you. Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek vigasztaló közelsége legyen és maradjon mindenkor ti veletek. Amen.